Dénes díjjal olyan magyar tudósokat, kutatókat, akik elméleti eredményeik mellett az innováció szempontjából jelentős gyakorlati eredményeket is elértek. A 2011-es év kitüntetéseit december közepén adták át. Műsorunkban megismerkedhetnek az életműdíjas Szántai Csabával és Harsányi Gábor villamosmérnökkel, aki biológiai érzékelők fejlesztésével és mikroelektronikai rendszerek biztonsági kérdéseivel foglalkozik. Harsányi Gábor villamosmérnök egy következő tudós generáció tagja, sikeres kutató, fejlesztő, és mivel nem kapott készen egy tudományos iskolát, amelyet tovább vihetett volna, ahogy történt ez Szántai professzor úrral, hát teremtett egyet. Szerinte a tudományos pálya sikerének titka az önzetlenség.
Két nagy területtel foglalkoztam egész munkásságom során. Az elektronikai technológiához kapcsolódóan az egyik, hogy különböző technológiák összeházasításával hogyan lehet újszerű érzékelő alkalmazásokat megcélozni, amik elsősorban környezetvédelmi vagy orvostechnikai alkalmazásokban találhatnak helyet. Így került sor ilyenfajta eszközök előállítására, amiben személy szerint már nem nagyon tudok mindennaposan részt venni, de örömmel vettem, hogy voltak olyan fiatalok, akik ezt időben átvették tőlem, és együtt adtunk be olyan szabadalmakat, meg együtt vittünk végig olyan európai projekteket, amiben igen jelentős eredményeket sikerült elérni.
Mit érzékelnek ezek az érzékelők?
Hát az egyik ilyen terület, hogy valami olyan komponenst, ami egy szerves anyag, és veszélyes lehet akár élő szervezetekre, akár környezetszennyezési szempontból. Ezeket lehet úgynevezett bioszenzorokkal érzékelni, ahol antigén-antitest reakciókat vagy DNS szálak egymáshoz kapcsolódását tudjuk regisztrálni.
És akkor az érzékelőkkel mit lehet csinálni? Genetikai vizsgálatokat végezni, bűnelkövetőket azonosítani, vagy ismeretlen DNS-ből meghatározni ezt, azt, amaszt, vagy ellenanyag reakciókból immunológiai tulajdonságát mondjuk a vérnek, vagy mi?
Hát általában ilyeneket. Amit mi konkrétan csináltunk, azok általában a projektek által meghatározott célokat követték. Például olyan komponensek kimutatása, ami például a bioterrorizmusnál szóba jöhet, vagy diagnosztikai célokra olyan tumormarkerek kimutatása, ami eddig még nem volt megvalósítva a gyakorlatban, és akkor ehhez csatlakozó érzékelők és tesztelő berendezések. Általában ezek a szenzorok ezek úgy működnek, hogy egyszer lehet őket használni, tehát az egyszer használhatósághoz is megfelelő rendszerek szükségesek, folyadékmintát kezelni tudó rendszer, akkor olyan kártyák, amiben ezeket a kis érzékelő felületeket el lehet helyezni, cserélhető módon úgy, hogy a kártyát ki tudjuk cserélni a készülékbe a adott méréshez. Tehát ezek nagyon hasonlítanak például a terhességi tesztekre, amik ugye színváltozás alapon működnek, csak a vége nem az, hogy egy színváltozás van, hanem ezt a kis kártyát betesszük egy készülékbe, ami kiértékeli az eredményt.
És egy ilyen érzékelő, ez mekkora?
Ez a megvalósítás módjától függ. Amiket mi így kísérletileg használunk, hát azok még ugye a milliméteres tartományban vannak, de hát kisebb méretek is lehetségesek, sőt hát a nanotechnológia egyik iránya, hogy néhány molekulából lehessen ilyen kimutatásokat megcsinálni.
És lehet már?
Hát vannak területek, ahol lehet. A másik terület, amivel foglalkoztam, az a mikroáramköri megbízhatóság problémák egy területe, amit az úgynevezett elektrokémiai migráció idézhet elő. Ez egy nagyon bonyolult névnek tűnik, de egy nagyon egyszerű jelenség, magyarán záratok képződnek vezetékek között, és hát ez az integráltság növelésével egyre komolyabb problémákat vet föl. Ha egy repülőgépben vagy egy műholdban történik ilyen, akkor az nagy károkat vagy akár életeket követelhet. Nem beszélve, hogy a gépjárművekben is egyre több elektronika van, szinte több már, mint a régebbi repülőgépekben. Ezek vigyáznak az épségünkre, és ha nem megfelelően funkcionálnak, akkor életeket követelhet egy-egy rossz működés.
Van ez az elektrokémiai migrációnak nevezett furcsa jelenség, akkor mi történik, és hogy jönnek önök a képbe biztonsági szempontból?
Hát ez egy nagyon egyszerű dolog tulajdonképpen, mert páralecsapódás következtében egy vékony nedvesség réteg jön létre két fém között, és akkor ez már egy elektrokémiai cellát képviselhet, amiben ionok mehetnek be az elektrolitba, és kiválhatnak, és akkor jön létre az állat, amikor egy ilyen kiválás átér az egyik oldalról a másikra. Tehát például az autó kinnál a szabadban, és a hőmérséklet csökken, elérheti az úgynevezett harmadpontot, amikor a felületeken megjelenik a nedvesség. Hát ennek a távoltartása az ezeleni védekezés, olyan anyagok kiválasztása, amelyek jobban bírják ezt az igénybevételt, ezek jelentik az egyes megoldási irányokat, amelyeket állandóan kutatunk.
Tehát ez valamiféle anyagtudomány, olyan anyagokat keresni, amelyekben ez az elektrokémiai migráció nem érvényesül, vagy nem tud létrejönni?
Igen, hát az anyagtudománynak egy speciális interdisziplináris területe, ahol nagyon sokféle jelenség hat egyszerre egymással kölcsön, és hát valóban azt keressük, hogy mely anyagok azok, amik legjobban ellenállnak. Az új anyagok azért is kerültek előtérbe, mert bevezették az ólommentes forrasztást. Európa szerte most már ez egy előírás, és ez a hagyományos forraszok lecserélését jelentette. Egy csomó új anyag került gyártásba, és hát ezeket mind újra kellett vizsgálni, vagy tesztelni, hogy hogyan is viselkednek. Itt a mai napig folynak nemzetközi szinten is ilyen kutatások, és rengeteg publikáció jelenik meg. Nagyon sok az ellentmondás benne, mert a körülményeket nagyon nehéz kézben tartani, és a viselkedést elég nehéz ilyen feltételek mellett megérteni vagy leírni.
Azzal, hogy találtak ilyen anyagokat, vagy azonosítottak ilyen anyagokat, vagy bizonyos anyagokra megmondták, hogy ez jó lesz, ettől a kütyük biztonságosabbak lettek, mennyivel növelték meg a biztonságot? Ezt meg lehet mondani?
Hát meg lehet mondani, ezért csinálunk általában úgynevezett gyorsított élettartam vizsgálatokat, tehát magas hőmérséket, magas páratartalommal mintegy provokáljuk ezeknek a rendszereknek a viselkedését, és azt nézzük, hogy ha egy ilyen körülmény előáll, tehát például valahol egy ilyen párakicsapódás előfordul, akkor melyek azok, amelyek jobban ellenállnak, és így meg tudjuk becsülni azt, hogy valóságos körülmények között ez milyen valószínűséggel következik, vagy nem következik be.
És akkor mondjuk mennyivel nőtt a biztonsága az ilyen berendezéseknek, amik mondjuk az önök anyagait használják?
Hát 100%-kal semmit nem lehet megoldani, hogy minden ár kérdése, tehát ha mindent aranyból csinálnánk, akkor valószínűleg nagyon jól működne minden, de akkor semmit nem lehetne megvenni. Tehát itt mindig észszerű mérnöki kompromisszumokat kell hozni, hogy milyen olcsóbb anyagokat lehet használni, ami még tűrhető kockázatot jelent. Hát ezekkel a mérésekkel próbáljuk ezeket általában megközelíteni, hogy milyen alkalmazásokban milyen anyagrendszereket célszerű alkalmazni. Tehát amíg egy mobiltelefonnál nem feltétlenül fontos, hogy túlélje a vízbeesést, addig mondjuk a repülőgépnél a páracsapódásra fontos, hogy fel legyünk készülve, és ellenálló eszközöket tegyünk oda be.
Itt az indoklásban szerepel egy olyan, hogy új oktatási, kutatási, innovációs kompetenciák kialakításáért is kapta a díjat. Ez mit jelent?
Tulajdonképpen az utóbbi években itt a tanszéken épp azok a területek, amiket itt említettem, ezek folyományaként újszerű laborokat, laborinfrastruktúrát, és hát ezekben dolgozó kollégákat próbáltunk megfelelő pályára állítani. A megbízhatóság vizsgálati laboratórium rendszerhez kialakítottunk egy úgynevezett hibaanalitikai laboratórium komplexumot, ami nagyon sok berendezésből áll, és azt a célt szolgálja, hogyha egy meghibásodás bekövetkezik egy ilyen elektronikus egységben, akkor ezt megfelelő eszközökkel kinyomozzuk, hogy mi okozta ezt a hibát. Ez egy nagyon összetett és sok intuíciót és kreativitást igénylő terület, hiszen minden hiba külön életet él és egy külön világ, úgyhogy sokan a nyomozókhoz hasonlítják ezt a tevékenységet, mert tényleg néhány nyomból próbáljuk megmondani, mi is történhetett. És hát ez egy komoly partnerséget jelentett az ipar számára, és jelent mind a mai napig, hiszen ezt a hazai gyártó multik folyamatosan igénylik. Ez az egyik. A másik, ami a szenzorikai területet érinti, hát ott elsősorban európai projekteken keresztül sikerült egy olyan szintén infrastruktúrális hátteret, illetőleg személyi állományt létrehozni multidisziplináris csapatból, akikben egyik kollégám orvos végzettségű, és aztán orvosbiológiai mérnökként folytatta ezt a munkát. Tehát egy olyan személyi és infrastruktúrális háttér, amivel ezeket a kutatásokat hát eredményesen és nemzetközileg elismert módon lehetett folytatni.
Milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy az ember ilyen sikeres vagy eredményes legyen? Szóval ön mit tart a legfőbb erényének ebből a szempontból?
Hát azt hiszem a legfontosabb, hogy ezt most nagyon komolyan mondom, az ember ne legyen önző. Tehát ha vannak eredményei, akkor ne akarja azt mindenáron saját maga felhasználására fordítani, és megfelelő időben tudjon ifjabb kollégákat ebbe bevonni, nekik időben átadni ezeket a dolgokat, és nem szabad görcsösen ragaszkodni ahhoz, hogy mindent maga oldjon meg az ember. Végül is egy ilyen egyetemen azt hiszem ez a legfontosabb feladat, és én annak örülök igazán, amikor manapság már magától csinálják a fiatalok ezeket a dolgokat, és nem nekem kell az ötleteket nekik adni, hanem szaladnak a saját ötleteik után. Lehet, hogy az elsőt azt én adtam nekik, de hát azóta már hozzátettek 10-20 másikat saját maguk.
És amikor az ember először kiad egy ilyen eredményt, hát úgymond önzetlenül a kezéből, az nem rossz érzés? Vagy nem volt rossz érzés, hogy te jó Isten, lehet, hogy valami hülyeséget csináltam?
Ne, bennem ez sosem merült fel. Azt hiszem, aki az oktatásban meg a tudományban dolgozik, tényleg az a legfontosabb, hogy ez egyfajta szolgálat. Sokat tanultam egyébként Japánban ezzel kapcsolatban, akik tényleg így viszonyulnak ezekhez a dolgokhoz, és nem feltétlenül az egyéni eredményeket hajszolják. Persze jól esik, ha az embernek elismerik ezeket az eredményeit, de talán én még azt mondanám, nem is a saját eredményeimre vagyok inkább büszke, hanem arra, hogy sokan mások mellettem tudtak alkotni.
Jó, önzetlenség az egyik dolog, meg van véve, mint nagyon fontos eszköze a kutatásfejlesztésnek. De azért gondolom, hogy más is kell hozzá.
Hát, mint a háborúhoz, pénz, 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 de hát abból ugye egyre kevesebb van, és hát egyre nehezebb előteremteni, és erre valahogy szintén büszke vagyok kicsit, mert sikerült egy olyan hangulatot itt a környezetemben megteremteni, hogy a fiatalok szeressenek itt dolgozni, és ehhez azért tudtunk folyamatosan olyan anyagi érdekeltséget is hozzá rendelni, hogy azért jól érezzék magukat.
Amikor tanszékvezető lett, mert hogy évek óta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem elektronikai technológia tanszékének vezetője, szóval amikor tanszékvezető lett, akkor nem érezte úgy, hogy majd a sok adminisztráció, a sok szervezés, a sok értelmetlen feladat, a sok papírmunka elvonja tudománytól vagy az alkotástól?
Dehogy nem, és ezt most is így érzem, de hát azért mondjuk van egy kis százalék, amiért érdemes csinálni. 1%, hogy mások is profitálhatnak, és hát megyünk előre. Sok a papír, sok az adminisztráció, kétségtelen, és néha minden nap megkérdezem, hogy érdemes-e csinálni, de hát ez az 1%, ez még ad egy kis erőt.
Esti beszélgetés tudományról című műsorunkban a tavalyi Gábor Dénes életműdíj kitüntetettjét, Szántai Csaba kémikus akadémikust és az egyik díjazottat, Harsányi Gábort, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezető professzorát hallották.